Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása, én Réthei Balázs vagyok, és ma is egy fantasztikus adással készültünk nektek. Még mielőtt azonban belekezdenénk, azelőtt iratkozzatok fel csatornánkra, és kövessetek minket minden platformon. Ma pedig egy fantasztikus embert jelenthetek be, aki ellátogatott hozzánk, Kis Gergely, háromszoros olimpiai vízilabda bajnok. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm én is, sziasztok!
És hát nyilván tagadhatatlan, hogy a meghívásunk apropóját azért az is adta, hogy ugye kijött a Nemzet Aranyai című film, amivel kapcsolatban azért turnéztatok is, és jártátok az országot. Milyen érzést keltett bennetek ez? Nosztalgikus volt újra a csapattal járni az országot?
Maga a filmnek az a része, hogy ezt a roadshow-t, közönségtalálkozó folyamot megszerveztük. Ha ezt nézzük csak, akkor ez egy újabb békebeli állapot volt. Ehhez fogható a 2017-es világbajnokság volt, amikor mi Budapesten játszottunk az öreg fiúk VB-n, a plusz 40-es korosztályból elindultunk, és nem is az eredmény volt kérdéses, hiszen az ellenfelek nem voltak nyilván azon a szinten, mint mi, hogy megnyerjük, hanem hogy ott is teltház volt, 5500-6000 néző, itt pedig minden moziteremben szintén teltház volt, sőt, jöttek olyanok, akik a filmre nem jutottak be, de ott akartak lenni, és a film végén bejöttek, és ott álltak a folyosón oldalt, ahogy a kijárat felől a mozikban, és hát 21 helyszínen voltunk, én magam Gödöllőn, a Gödöllői moziba szerveztem még iskolai és egyéb vetítéseket is, tehát elmentem gyerekekhez, elmentem a kedves nézőkhöz, szerveztünk egy ilyen privátet, azt mondom, hogy ilyen 25-26 teltház volt körülbelül, ami érintett minket, és az a szeretet, tehát amikor bemész egy mozifilm után, és álló tapsal fogadnak, a 23 évvel azelőtti Sydney, vagy a 15 évvel azelőtti pekingi aranyérem résztvevőit, tehát minimum 15 év telt el, és vastaps, és fölállott üdvvalgás van, és azt mondjuk, hogy még egy-két kérdés, és még van 20 kérdés, és 9:30-kor akarunk elindulni este, mondjuk Pécsről, vagy másik városból, és egy órával később tudunk elindulni, mert még van kérdés, még van fotó. Úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés számunkra, ami nagyon alázattal viseltettünk az elejétől fogva. Amikor, ugye el kell kezdeni, hogy mi 20-22 éves fiúk voltunk, amikor elkezdtünk nyerni a generációnk nagyobbik része, tehát azt mondom, hogy a háromnegyede a játékosoknak nagyon fiatal volt, és mi abba csöppentünk bele, hogy nincs eredmény a közelmúltból, mi vagyunk az új generáció, bennünk van potenciál, de még a bizonyítás legelején vagyunk, és a közönség elkezdett szeretni minket. Amikor mi a junior válogatottal nyertünk 90-es években EB-t, VB-t, akkor már voltak rajongóink, 17-18 éves ifi meg junior fiúknak, az nagyon fura volt. Kaptunk leveleket, nem volt még Facebook, nem volt Instagram, nem volt e-mail, nem volt mobiltelefon, semmi nem volt, teljesen analóg volt minden, és kaptunk leveleket, kijöttek a repülőtérre, nem azt mondom, hogy tízezrek, de ott voltak néhány tucatnyian, 1-200 ember akár. Meccseinken, Pozsonyban játszottunk EB döntőt juniorban, és teltház, meg tehát, hogy nagyon szép élmények voltak. És ez a csapat elkezdett nyerni felnőttben, és egyre népszerűbbek lettünk. Először az Európa-bajnok fiúk, aztán a világkupa győztes fiúk, aztán a kétszeres Európa-bajnok fiúk, és akkor végül az olimpiai bajnok, az nyilván egy más óriási szintlépés volt, de hogy ez 2023-ban is az emberek ilyen tisztelettel, szeretettel vannak, ez bennünk egy nagyon alázatot alakított ki.
És egyébként így a csapattagokkal már a junior világban, junior csapatban is együtt mozogtatok? Tehát gyakorlatilag azóta ti együtt vagytok, és most újra találkoztatok? Vagy azért tartjátok a kapcsolatot?
Igen, én a 77-es születésű vagyok, és az 1976-os korosztály nagyon erős volt, ugye a csapatból jó sok játékos 76-os születésű, például Székely Búcsúval, Csúcsúval először szerintem 87-88-ban játszottam egymás ellen. Még ilyen úttörő bajnokságnak hívták. 11-12 évesek voltunk. Az kiszámítható, hogy nagyon rég volt. 35 éve körülbelül. és a többiekkel is legkésőbb 90-ig, 13-es koromig találkoztam a generációm nagy részével, a 75-ös, 76-os születésű bajnokokkal, és aztán együtt játszottunk utánpótlás válogatottban. Meg kell említenem Babarczi Roland nevét, Roli bácsi, és már elmúlt 90 éves, és ő volt az egyik első olyan ember, aki felfigyelt erre a generációra, és hát most tehetséggondozó edzéseknek hívják, akkor ilyen válogatott összetartásnak hívták, és már 12-13 évesen elkezdték szervezni edzéseket nekünk, Modova Gáborral, az én nevelőedzőmmel, ők ketten csinálták ezt, és akkor még 30-40 fiú volt behívva, és látták, hogy tehetséges korosztály vagyunk, és elkezdett a szövetségnél lobbizni a Roli bácsi, hogy ezt a generációt, ezt figyelni kell, és így el tudtunk menni végül sok-sok egyeztetés meg lobby után egy-két olyan edzőtáborba, meg kupára, Olaszországba, Törökországba, Görögországba már az IFI EB előtt, az első versenyünk előtt, meg Szegeden fogadtuk a jugoszlávokat, a későbbi nagy ellenfeleinket, hogy ezzel mi már palérozottunk, és ez a generáció 13-15 éves korban már elkezdett együtt élni, együtt lélegezni, és hát ezer nevetés, ezer sírás és munka és minden együtt, úgyhogy az egy nagyon-nagyon szép állapot volt.
Egy picit azért kanyarodjunk vissza a pályafutásod elejére, sőt, még az előtre. Nyilván, hogy tudjuk, akkor 77-ben megszülettél, de utána hogy alakult? Hogyan kerültél közel a sporthoz és azon belül is a vízilabdához?
77-ben születem, 78-ban egy éves voltam, 79-ben és viccet félretéve, nekem azt szoktam mondani, hogy minden az ellen volt, hogy én vízilabdás legyek, kivétel én magam, a körülmények, és ugye szoktuk a körülményekre fogni, hogy hát nem viszem le a gyereket, mert messze van az edzés, vagy fárasztó minden nap menni, vagy ez a sportág, ez veszélyes, vagy nehéz. De vannak nem a gyerekemnek való. Az én szüleim alacsonyak, nem tudnak nagyon úszni, nem tudtak, édesapám már nincs köztünk. Belvárosból, a legzsúfoltabb kerületéből érkeztem az egész országnak, 0 darab versenyúszoda van a környéken, és én vízilabdás lettem, és balkezes. A szüleim jobbkezesek, én balkezes lettem, alacsonyak, én magas lettem, nem úsztak, nem voltak a vízhez semmennyire se kötődve, én imádom és szerelmes vagyok a víz közegébe. Tehát, hogy minden ez ellen volt. Másodunk a tesóm elkezdett járni előkészítőbe, vízilabda előkészítőbe, és akkor, amikor én tényleg mint egy labrador kutya minden pocsolyába be akartam menni, akkor mondták, hogy ez a nagy darab gyerek, aki egyszer beesett a Dunába, ráadásul úgy hajánál fogva kellett kimenteni óvodás korába. Volt egy ilyen kalandom, akkor na, úszás, legyen meg az úszás, mint alap, és akkor egybe jött a vízilabda, hogy hát labda, csapat. Egyedüli gyerek vagyok, ez biztos számított, hogy a csapatban én jól éreztem magam, vagy nekem egy új impulzus volt. És egyből beleszerettem a sportágba, és aztán, hogy a nagyobbak közé bekerültem, az egy állandó stressz volt, ugye 9 éves fiúnak a 11 évesek között, egy 10 éves fiúnak a 14 évesek között, 15 évesen a felnőttek között bemutatkozni, ez mindig ugye, emlékszem, nekem éppen az volt, hogy megyek-e matek versenyre az 5. osztállyal, közben meg már a csapattársaim egy része már szőrösödött, meg csaja volt, és nekem ez nagyon fura volt, hol mi van, mi történik velem, meg olyan szavakat használtak, amiket életemben nem mertem kimondani. És ez így ment nekem ezek az évek, és a szüleim óriási volt, hogy ők egyrészt egyedüli gyerekként, ők dolgozó munkás emberek, és mindent megadtak nekem. Másrészt meg akarták, hogy jól tanuljak. Tehát anyukám leült velem leckét írni, kijavított, rám szólt, segített, ahogy megcsinált a technika leckémet, vagy a rajz leckémet, hogy tudjam addig a matekot írni, hogy odaérjek edzésre, ne este 10-kor kerjen befejezni, mondjuk 9-10 évesen a leckét. És én kitűnő tanuló voltam sokáig, aztán maradtam még jó tanuló általánosba, és volt bennem egy küldetéstudat, vagy nem tudom mi, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, és jogász.
Már akkor?
Ez ilyen 9-10 évesen kimondtam egyszer, ez egy úgymond velem kapcsolatban elhíresült mondat. És amikor nagyobb, azt mondta anyukám, hogy ha akkor lesz a konyha szekrényünk, ami nem volt túl nagy, egy ilyen kommunista régi elemes bútor volt, hát 13-14 évesen akkora lettem kb. Mind a konyha szekrény már, de akkor előtte még, amikor ezt kimondtam, akkor nem. Mert ugye azt láttam, hogy a 70-es évek bajnok csapatai, a nagy generációjuk, ők sokan diplomáztak le, és sokból lett fogorvos, jogász, és nekem ez így jött, hogy én majd védem az érdekeket, meg embereknek a jogait, és én vízilabdást leszek, és csapatember, és nem tudom, vagy ez nekem így bekattant. Aztán ez erősödött, amikor a gimibe angol tagozatra jelentkeztem, engem felvettek felvételi nélkül sportosztályba, a Kölcseibe, vízilabda eredményei miatt. Odaállt az edző elém, Tim Gábor bácsi, hogy figyelj Gergő, a 4,7 bizonyítványnak a feldülő bajnoki arany, ez azt jelenti, hogy a sportosztályba föl vagy véve. Felvételi nélkül, és én azt mondtam, hogy én szeretnék a Madách gimnáziumba angol tagozatra járni, még beadtam 2-3 másik helyre is, de angol tagozatra fölvettek, és nagyon örültem, mert 3 utcára volt tőlünk a gimi, és ezért minden kényelmes volt, minden összeállt. Azt nem tudtam, hogy gyerekkori barátságok, azok életre szóló barátságok lesznek majd a gimiből, de annak külön örülök, hogy hatan nagyon jó barátok maradtunk. És akkor ez így elindult nekem ez az őrület, hogy tanulás, sport. A tanulásba gyengültem, fizika, matek, kémia már nagyon gyengén ment, 3-as, de inkább néhány tantályban 2-es voltam. Az angol-magyar töré érdekeltek, ezt be is lőttem magamnak, hogy ebből legyek azért inkább 4-es, esetleg 5-ös, mint 3-os. És hát egy elit osztályba jártam eléggé. Mi voltunk az iskola legjobb átlaga, mi voltunk, nem tudom, mi nyertük a színjátszó versenyt, a tanulmányi versenyt, minden. Aztán ez 2 év után sajnos kicsit szétesett ez a rész, de jó osztály volt alapvetően. És akkor ebben én voltam a hátsó harmadban valahol, és mondták, hogy minek ez a sport, nem vették komolyan, ugye ez egy humán gimi volt, ami nem a sportról szólt. Én meg azt mondtam, hogy én délelőtt tanuló vagyok, de utána meg sportoló. Úgyhogy ez a gyerekkor ez egy hektikus volt a kisebbségi érzésem, hogy a nagyobbak között, ugye ott azért tudni kell a helyemet, de közben tehetséges vagyok. Ezek a föntök, lentek, ezek így nagyon mentek, de eléggé céltudatosan próbáltam ezt vinni.
És az emberileg egyébként hogy próbált meg téged? Az a fajta, amiről beszélsz is, hogy folyamatosan meg kellett állnod a helyed, nagyobbak mellett, tapasztaltabbak mellett, ez volt, hogy olyan kihívással járt, hogy egy picit azért összeomlasztott? Hogy így fogalmazzak?
Igen. Az egyik jellemhibám a sok közül az biztosan az, hogy néha egy kicsit ész nélkül dolgoztam, mindig is, és sokszor jobb, ha előre tervezel. És sokszor nem értem a multinacionális gondolkodásmódot a nagy cégeknél, hogy a meeting előmeetingét meetingeljük meg, és beszéljük meg, és mondja a barátnőnk, hogy pénzügyi világban dolgozik, és hogy van, hogy 15 meetingje van egy nap, és hogy már cselekedni kéne, de még mindig meetingelés van. De néha persze jó, ha meg van tervezve, én meg pont folytva voltam menni előre, ebben fejlődnöm kell életem végéig szerintem amúgy, de hogy ez bennem volt, ez vitt előre, ez védett meg sokszor attól, hogy egyébként meg egy ilyen bipoláris, nem tudom milyen személyiségem kezdett kialakulni, hogy egyrészt bizonyos helyeken én vagyok a kis király, a tehetség, a korosztályomban egyik legjobb vízilabdázó, meg a kiemelt srác, aki emlékszem 13-14 évesen kaptam már 2000 forint sportösztöndíjat, hogy vegyek magamnak vitamint, meg nem tudom, csokit. A osztálytársaim, meg a haverjaim, azok meg ugye szülőktől elmoltak így 1-200 forintokat ugye abban az időben. De hogy így, tehát hogy volt egy ilyen rész, és aztán volt az, hogy na tudd a helyet, kisfiam, ez egy iskola, te csak egy sportoló vagy, miért lett csak 4-es a töri, amikor te töri felé ennyire érdeklődsz, hogy miért lett 3-as a nem tudom, matek. Meg a nagyobbak is az edzésen azért nyilván igazítottak a helyemre, meg amikor bekerültem 16 évesen a felnőtt válogatottba, az nyilván a bő keretben voltam benne, nem a közvetlen utazó keretben, de ott voltam az edzéseken, az meg felnőttek között, olimpikonok között, tehát az megint egy ilyen liftezés volt az életem, hogy egyszer úgy éreztem, hogy soha nem lesz barátnőm, aztán másszor meg olyan szerelmes voltam, és volt egy kapcsolatom aztán. Tehát ezek ilyen föntök, lentek voltak tényleg. Ez nehéz volt azért kezelni, és ez egy fura érzés, és látom a mai gyerekeken is, amikor fölmegy nagyokhoz, akkor fogba a pofád van, idézőjelbe, akkor is, ha barátságos az a csapat, de azért mégiscsak van egy hierarchia kicsit. Nem olyan, mint régen azért, amikor még avatások is voltak, meg ilyen durva dolgok, az most nincs. De azért mégis ott nagyobbak között, ott a korosztályomban, akkor ne legyek nagyképű és királykodjak, az egy nagy veszély. Tehát ez ilyen iszonyú felnőtté válást segít elő valahol ez.
Igen, hát pláne úgy, hogy azért a social media az meg még jobban azért az önbizalmukat meg tudja boostolni a gyerekeknek, aztán jó hamar el is tudnak szállni. Ezt gondolom azért a ti időtökben azért más volt.
Igen, hát ez egy evolúciós dolog valahol a médiában, vagy a kommunikációban, hogy mondjuk 30-40 éve ezelőtt, ha egy gyerek ügyes volt, akkor a szülő hol tudott dicsekedni? A fodrásznál, a szomszédoknak, meg a vasárnapi ebédnél a nagymamának. Most kirakja ide-oda-amoda, és több száz, több ezer ember látja, hogy az ő gyermeke megnyerte a diákolimpiát, megnyerte a, nem tudom, Budapest bajnokságot, hatodik lett, nyolcadik lett, harmadik lett, mennyire ügyes, mennyire szép, stb. Teljesen más. Sok fiatal, szerintem ez meg is részegít egy picit, hogy, hogy őt belájkolták most 320-an, akkor ő most sztár, vagy nem tudom. És közben azt az utat, azt mindenkinek végig kell járni az alázat és a szerénység mottója alatt, hogy a munka meglegyen, és az utolsó pillanatig. Tehát most mondok egy példát, tegnapi történés. A LeBron James nevű kosárlabdázó viszonylag sikeres, ugye kb. 70 csúcsot tart. Én emberrel nem szimpatizálok vele, de mi sportember fantasztikus. 37-8 évesen a világ egyik legjobb kosárlabdázója mai napig. És 5 órával meccs előtt megy le, és elkezd nyújtani, elkezd dobni, és órákig készül a meccsre a mai napig. Tudok olyan sportolóról, akinek ez fél óra, meg egy óra, meg le is tolja, majd rutinból megoldom. Nem. Még 30x évesen is, amikor ott van 10-20 milliárd, filliárd forint a számládon, és ennyi meg annyi érem a vitrinetben, akkor is oda, és csinálja, és lemegy. Úgyhogy ez választja el a jót, meg a kiválót.
Igen. Említetted, hogy nem vagy tervező típus, hanem inkább megcsinálod, megoldod. Ezzel ellentétben egyébként az életed mégis úgy épült fel, hogy nagyon tudatosan készültél arra, hogy akkor hogy lesz a pályafutásod, hogy lesz a pályafutásod után. Ez mégis akkor hogy van?
Ez egy kettősség, igen. Jó a kérdés, köszönöm, mert a hétköznapokban jellemző rám az, amit mondtam, hogy most ezt a kisebb dolgot, vagy nem is olyan kicsi, de nem az életemre hat ki, hanem mondjuk egy ügyet meg kell csinálni, egy sportrendezvény, vagy bármi, annak az egyik feladatát kicsit át kéne gondolni, vagy ezt a napomat, az arra igaz. De mondjuk arra, hogy mondjuk egyetemen volt a vizsgai időszakban, hogy csak magoltam, és hello, az a jegyzet az sokkal hatékonyabb, miért nem azzal kezdtem? Én miért mentem bele ebbe a nincs jól megfogalmazva, nem jól kidolgozott, miért nem azt csináltam, és póroltam volna nagyon sok időt. Tehát ilyenek vannak, de igen, olyan szempontból meg mégis tervező vagyok, ez is egy ilyen kettőség, hogy én ezt előre látni szeretem, hogy mi történik hosszú távon. Uh-huh. Ugyanígy volt a kapcsolatunkban is, hogy 19 évesen megismerkedtünk, szerelembe estünk Ancsával, és néhány hónap után azt mondtuk, hogy lesz eljegyzés, úgyis azt mondtuk, hogy kb. 3 évig éljünk együtt, és aztán házasodjunk össze, hogyha ez ilyen jó működik továbbiakban. És amikor fix volt az esküvő időpontja, nagyon fiatalok voltunk, 22 évesek, de nagyon elhatároztuk, nagyon így egészen biztosak voltunk. És azt mondtuk, hogy nem kell azért babának születnie, meg még fiatalok vagyunk, hanem még éljünk házasságban évekig, és utána legyen baba. És akkor kb. 3 év. És akkor 3 évben megszületett a Viki. És akkor azt mondtuk, hogy ne legyen egyből baba, hogy mit tudom, pár hónapra rá már újra babát várjunk, hanem ne is legyen 6-8-10 év, hanem valahol ez a 3 év maradjon. És akkor 3,5 év múlva született a Patrícia. Tehát, hogy ezek így megvoltak. A ház, otthonteremtés, a többi, ezek is így meg voltak tervezve, de nem azért, mert hogy most mi akkor tudunk csak létezni, csak hogy kb. Hogy mi az az életciklus, ami mondjuk 19 éves korunktól a halálunkig vár ránk, és hogy abba mi hogy fér bele, mi hogy illeszkedik. Azért ne házasodjunk meg 40 évesen, mert hogy nem illik korán, vagy ez túl fiatal a 22, ha szeretjük egymást. Úgyhogy ezek működtek, tehát mi ilyen szempontból korai érettek voltunk. Nekünk nagyon sok korosztálybeli barátunk van, de voltak mindig 10-20 évvel idősebbek, akikkel jóba voltunk, már Olaszországban megfigyeltük ezt, hogy ott röhögcsélünk a haverokkal, meg elmegyünk ide-oda-amoda, de mondjuk ugyanúgy le tudunk ülni kávézni a klubba egy odatartozó 50-es úrral, és aztán elvisz minket valahova kirándulni, és van egy ilyen kedves, normális kapcsolat. meg közben gyerekekkel is jobban vagyok. Tehát, hogy amikor a barátom öccse, vagy nem tudom, és akkor haverkodunk, mint hogyha én is óvodás lennék, vagy 8 éves kisrác, le tudok menni arra szintre. Úgyhogy nekünk ez a kommunikáció a generációk között ez jól működik, és a tervezésben is segített szerintem, hogy lássuk előre.
Hogyha megnézzük, hogy ugye 96-ba kerültél a Ferencvároshoz, utána egy év múlva Olaszországba, és akkor nyilván így nagyjából haladnak a szálak egymás mellett, hogy utána azért 99-ben akkor összeházasodtatok. Hogy csináltad azt, hogy a profi pályafutásod az hihetetlen magasra emelkedett, közben profin csináltad a magánéletedet is, közben gondolom akkor, ahogy mondod, a barátokkal is tartottad a kapcsolatot. Ez hogy csináltad ezt?
Nem tudom. Ez komolyra fordítva tudom, lemondásokkal, és mai kifejezéssel logisztikai varázslattal, de akkor ezt nem tudtuk ezt a szót, hogy mit jelent a 90-es években. Ráadásul nagyon nagy nehezítő körülmény volt, hogy a 90-es évek magyar sportélete bizonytalan volt. Onnan indult, hogy a Tungsram gyár a Magyarország egyik legnagyobb, legismertebb, a világ nem tudom hány száz országába szállító, exportáló gyára. Ugye megvette az amerikai GE, és a sportot azt abban a pillanatban eltörölt a földszínéről. Bajnok kosárlabda csapat, röplabda csapat, élmezőnybe tartozó vízilabda csapat, ez mind nem kell. És így tönkrementünk. 17-18 évesen azt tapasztaltam, hogy megszűnik a klubom. Aztán volt egy kísérlet, egy nem túl szép kifutású cégnél, ott a Kordax környékén, ott is volt, hogy majd lesz egy új szponzor, az is tönkrement. Akkor elmentem a Fradiba, egy nagyon jó lehetőség volt, hosszú távra terveztem, de onnan elhívott egy év után a világ legjobb csapata a Nápoly. Bajnokok ligáját is nyertünk. Onnan viszont hazacsábított az Újpest, mert az egyetemet elkezdhettem, jött ez a jog dolog, ugye végre elkezdhettem a jogegyetemet, levelezőm, és hogy jöjjek haza, és készüljünk az olimpiára egy szuper újpesti csapattal, és akkor hazacsábultam. Tehát egy-két döntés a sajátom volt, és az Újpest is megszűnt. Tehát akkor kiszállt pont a belügy a sportból, és tönkrement a csapat. Tehát volt 2-3 ilyen megszűnés, igazából 3, meg 2-3, 1-2 döntésem, és ezért évente váltottam 4-5 évig. Igen. Majd a Honvédba jött egy stabil, hosszú időszak, amikor nyertünk 5 bajnokságot, meg egy bajnokok ligáját, és aztán ez úgy megváltozott, de az eleje ilyen hektikus volt, és ebbe a helyzetbe kellett mégis tervezni, meg kitartónak lenni, de kicsit külső körülménynek gondoltuk azt, hogy most mi van egy csapat életében. Mindig a legjobbamat hoztam ki, mindig érmekről, helyezésekről álmodtam, nem arról, hogy csak én el vagyok valahol, vagy hogy kapok-e jó fizetést, vagy nem. Mindig volt egy listám egyébként. Most mondta valaki, hogy azt kell figyelembe venni egy igazolásnál, hogy milyen edzővel, meg milyen csapattal játszott. És nekem az volt a listám. Első, ki az edző, második, kik a csapattársak, harmadik, mi a cél, és akkor negyedik, vagy ötödik volt mondjuk a fizetés. De hogy az elején az volt, hogy én jól tudom érezni ott magam, tehát volt egy ilyen listám.
És ezt egyébként az egzisztenciális területen például a feleséged is megértette, támogatott végig, tehát hogy ez abszolút...
Közösen döntöttünk a végén. Nekem kellett kimondani azt, hogy odaigazolok valahova, vagy a másik ajánlatot fogadom el, de mindig beszéltünk róla. Órákig írtam a pro meg kontra érveket, hogy miért, hova, hogy emlékszem, ilyen spirálfüzetbe megfeleztem az oldalt, és akkor így írogattam. Igen, ez egy érdekes dolog volt, azért a mai 20 éves azt mondja, hogy összeköltözök a párommal, és elmegyünk egy másik országba élni, és 9 hónapon meg visszajövünk, aztán megint kimegyünk, tehát azért anyutól távol, nem volt mobiltelefonunk az elején, nem volt internet, mentünk a telefonfülkéhez kártyával telefonálni haza vasárnap, hogy minden rendben, hello, vagy 3 naponta, de a hétvégén mindig volt egy fix telefonálás, és akkor sorbaállás, esőbe telefonálás. Tehát ez nagyon érdekes volt. És közben meg hirtelen bejött ez a mobilizáció, a mobilvilág, akkor lett mobiltelefon, akkor minden megváltozott. Emlékszem, hazajöttem Olaszországból a mobiltelefon a villamoson, és mi csúnyán néztek rám, hogy ez a bunkón valami új gazdag biztos, hogy telefon, mobiltelefonja van, és hangosan mondja a dolgait. Ma már tök normális a telefonálás, de akkor ilyen fura dolog volt. Érdekes ezt így megélni. A családunkban most stabilitásra törekszünk, meg minden, de ott fiatalon ez máshogy alakult. Érdekesen sok jó csapatban játszottam, de nem akartam annyiszer cserélni, mint amennyiszer változtatni kell.
Ugye, hogyha visszatekintünk, akkor ugye említetted is, hogy nagyon korán már bekerültél a felnőtt válogatottba. Utána aztán elkezdődött az az építkezés. Ahogy mondtad, meg volt ez a generációs előny, hogy valószínűleg magatokról is tudtátok, hogy ez jó lesz, és sinán vagytok. Mikor volt az a pont, amikor átfordult abba, hogy akkor neki rugaszkodtatok a 2000-es olimpiának, és mikor hittétek el, hogy ez valóban sikerülhet?
Ugye az első komoly visszajelzés az EB arany volt 97-ben. Ugye ez a generáció úgy indult el, hogy mi ugye megnyertük a junior eseményeket, ugye jöttek az aranyérmek, és felnőtt csapatokban, akár Fradiban, Újpestben, Vasasban, Szegeden, a csapat top 3 játékosába tartozott ez a fiatal generációból mindenki gyakorlatilag. Tehát nagyon hamar fontos szerepet játszottunk gimnazistaként, már a profi bajnokságban ott voltunk, ami ma megint csak furán hangzik, hogy valaki 17 évesen lehet az NB1-be, az OB1-be gólövő lista második, vagy ilyesmi. Ezek megtörténtek velünk. És akkor 96-ban az atlantai olimpia negyedik helye az kudarcnak számított, és akkor kapitányváltás, és decemberben derült ki, hogy ugye Kemény Dénes lesz az új edző. Elindultak az edzések 97 elején, világkupa májusban egy bronzérem, és aztán augusztusban igen megnyertük az EB-t. Tehát tulajdonképpen 7-8 hónap után már jött az első olyan siker, ami 20 éve nem volt a magyar vízilabdában, hogy a fő világesemények közül, ugye ez a, mi úgy hívjuk, hogy a három nagy, az az EB-VB olimpia vízilabdában. És 20 éve nem nyert a magyar vízilabda ilyen aranyat, egy világkupa arany volt, de más nem, és megnyertük. És aztán azt éreztük, hogy na, innentől kezdve bármi lehet, mert jók az ellenfelek, de mi biztos, hogy esélyesek vagyunk innentől, és megnyertük a következő EB-t is. A VB csak második hely lett, azt sírtam, bőgtem 20 évesen, micsoda kudarc, egy VB döntő második hely, és aztán megnyertük a világkupát, megnyertük az Európai Nemzetek Ligáját, megnyertük az olimpiát, tehát ott 2 év alatt 4 aranyérem. Az egy elég masszív volt. És ott tényleg megváltozott a vízilabda. 2-szer annyi gyerek jött le az uszodába, 10-szer annyi szponzori támogatás érkezett be a sportágba, mindenki ott akart lenni körülöttünk. Sokszoros a média figyelem, a tévémérkőzések lekötése, a szerződések a médiával. Ez mind-mind így kirobbant a mi ismertségünk is. Úgyhogy nagyon megváltozott.
Ezt hogy kezelted?
Jó, 2 ok miatt. Egyrészt, hogy azért ez nem foci és nem kosárlabda, tehát nem az van, hogy egy edzésre se tudok lejutni, mint Ronaldo vagy Michael Jordan, és 700 ember szedi szét az autódat, tehát ezért nincsen. Ez egy kis sportág, sokkal kisebb, mint a 2-3 legnagyobb a világon. Tehát egyrészt ez mindig azért a hétköznapokban tartott minket. Másrészt külföldön is játszottam ezekben az időkben, olimpia előtt és olimpia utáni évben. Ezáltal hamar kimentünk ebből az itthoni szeretet, ünneplés, állami kitüntetés, magazin, címlap, fábrisó, itt a minden ilyen őrületből. Hamar kimentünk jó páran külföldre vissza, és ott egy nagyon jó idegenlégiósnak számítottál, de az átlagember, a város, meg a média nem annyira érdeklődött. Bár egyébként hozzáteszem, hogy azért volt is volt egy-két ilyen kisebb szponzoráció, meg ilyesmi. Emlékszem, Nápolyban egy óra volt, ahol volt megállapodáson, és kaptunk órákat a felesége, meg ilyesmi. De nem volt az a felhajtás, tehát az is segített abszolút, meg maga a személyiségünk, hogy annyi tervünk és célunk volt, hogy nem akartunk elszállni. Persze a 2001-es év törvényszerűen egyébként így utólag ráment az aranyéremre, EB bronz itthon, Budapesten, 2 vereséget is szenvedtünk az EB-n hazai pályán, ezért csak harmadikok lettünk, ami nekünk megint kudarc, érem, dobogó, de igen. A közönség ugyanúgy szeretett minket, és tényleg ott is vastaps volt, de magunkban ez kudarc volt, és a VB 5. hely az volt abban a 12 évben a legrosszabb eredményünk. Ez rögtön az olimpia után 2 olyan pofon volt, hogy akkor tessék visszaállni a régi kerékvágásba. Hiába dolgoztunk, hiába akartunk nyerni, de azért egy ritmus tévesztettünk, vagy vesztettünk az olimpia utáni siker, meg eufória. Azt hittük ugye, hogy olimpiai bajnok vagyok, plusz edzek, egyenlő, mindig nyerünk innentől. Nem így van. Abban a pillanatban azt a döntést meg kell hozni.
És ezt 2004-ben már ki tudtátok küszöbölni?
2002-re visszahoztuk magunkat, hogy döntőket játszottunk, bár ezüst, két ezüst volt világkupán. Hogy volt? Világliga ezüst szerintem. 2003-ban volt még egy EB bronz, aztán elkezdtünk nyerni 2003-ban, tehát úgy vezettük már fel az olimpiát, hogy megint 4 aranyérem volt 2 év alatt. 2 EB, egy világkupa, az olimpia és a nemzet, európai nemzetek kupája. 5 arany és 4 arany volt a két olimpiai előtti 2 évben és az olimpián. Tehát, hogy visszataláltunk, itt azért el szeretném mondani ennél a pontnál, hogy az, hogy valaki sokat edz, az, hogy valaki hisz az edzőjében meg a csapatában, és egyébként van tehetsége is, ez egy nagyon erős alap, de ez még mindig nem elég. Ott az a fajta győzni akarás, ami még bennünk volt, az is extra volt. Az is egy olyan volt, mint hogy azt mondod, hogy ez vagy az a játékos ügyes, tehetséges, vagy zseni. Ugyanez a szinten, magas szinten megvolt bennünk a győzni akarás, hogy az adott pillanatból, az adott másodpercben a legjobbat kihozni. Van 6 lehetőség most. Gyorsan ezt választom, és ez lesz a győztes, és úgy csinálom, és ha kell, akkor megfogom az ellenfél lábát, hogy a társam el tudjon úszni, ha kell, akkor kicsit becsapom a játékvezetőt, ha kell, akkor kicsit még egy tempót ráteszek, mert érzem, hogy úgy kell helyezkedni. Tehát, hogy ezek a pluszok, igen, ezek emberi dolgok, ezt nem lehet tanítani. Ha benned van az a győzni akarás, akkor az kijön ezeken a nehéz helyzeteken keresztül megmutatott. És ez is erős volt bennünk.
2004-ben ugye megszereztétek a második olimpiai aranyat is, és 2005-ben pedig lediplomáztál ugye a Szegedi Jogtudományi Egyetemen. Ezeket is nagyon durván össze kellett hangolnod, plusz nyilván ekkor teljesítetted az álmodat, hiszen akkor mind a kettő nagy pontot kipipálhattad. Igen. Ez eleve milyen érzéssel töltött el téged? Meg eleve, mi volt ezzel a célod? Például a jogász diplomával.
Az volt a célom, hogy legyen egy esélyem, legyen a kezemben a fiókomban egy olyan B-terv, hogy ha bármi úgy alakul, hogy megsérülök, vagy abba hagyom valami miatt viszonylag fiatalon, meg egyébként is, ha bármikor abba hagyom, és nem leszek edző, vagy nem lesz olyan tevékenységem, akkor ehhez nyúlhatok. Igen, végig kell járni a bojtár éveket, igen, gyakorlatot kell szerezni már diplomás emberként is, hogy ebbe otthonosan mozogjak, de hogy az esély akkor megvan, hiszen megvan a végzettség, megvan az ismeretségi kör, akkor lehet menni dolgozni. Ami miatt végül nem lettem jogász, az elsősorban az, hogy én azt mondtam magamnak, hogy ez egy viszonylag száraz munka azért, sok irodában üléssel jár, akkor is, ha ügyfelekhez, partnerekhez mész, és a sportjogot is elvégeztem később 12-ben, az már izgalmasabb lett volna, az már több mozgásra járó dolog lett volna, de hogy ha én a nulláról, ez Benedek Tibi mondta, hogy mi vízlabdázóként a világ legjobbjai közé tartoztunk, minden más, amit elkezdünk, az nulláról kezdjük. Edzőség, jog, bármit csinálsz.
De akkor az sincs, hogy van egy jó névjegyed, amivel már...
Van egy jó névjegyem, az kinyithat ajtókat, de a feladatot meg kell adani utána. Tehát a lehetőség az nem elég. A lehetőség az felelősség, azt is mondják. És azt mondtam, hogy én 9-10 órákat bele kell, hogy tegyek naponta. És van annyi időm? Sose volt. És ezért nem kezdtem el. Ezt fölmértem, hogy ez nem... És nem elég egy hétig, ez nem egy nyári tábor, hogy egy hétig oda teszem magam, vagy egy kurzus, hanem egész életedbe. Innentől kezdve akkor ez a fő profil. És akkor ezt nem vállaltam fel, ezt a váltást soha, mert mindig volt más feladat. És egyébként pont 2005-ben jött egy vállalkozás ötlete is, egy vízzel foglalkozó vállalkozás, tehát ott rögtön már tovább kattant az egész, hogy megelégedés helyett azt mondtam volna 28 évesen, hogy otthonom gyönyörű, családom van, imádom, diploma van, 2 olimpiai arany van, van autó a fenekem alatt, van sportpénz, tehát minden oké, és mégsem dőltem hátra, már egy új vállalkozás, már egy új impulzus, menjünk neki a 2008-as olimpiának, blablabla, bla, bla. Úgyhogy ez így mindig így kumulálódott, mindig így bonyolódott, meg hozzárakódott még plusz feladat az életemhez. A tervezésről annyit, hogy amikor nem tudtam elkezdeni a jogot, nem vettek fel nappalira, akkor gyorsan megcsináltam egy egyéves sulit, ilyen sportújságírás, PR asszisztens sulit. Itt a Szegedi Egyetemen is ez a Havasféle iskola volt, ami nem egy világ legnehezebb végzettsége, meg legnehezebb iskolája, de mégis azt mondom, hogy legyen egy, már rögtön egy papírral induljak az életbe.
Nyilván az is felmerül ilyenkor kérdésként, hogy már megelégedhettél volna, hiszen ahogy mondtad is, gyakorlatilag mindent kipipálhatsz. Mi volt eleve, ami ezekben a döntésekben motivált téged? És mi volt az, ami meghatározta ezeket a döntéseket? Mert mondtad is, hogy pro-kontra folyamatosan gondolkodtál, de valamiért mégiscsak a jó mellett döntöttél mindig. Ezt minek tulajdonítod?
Biztos hibáztam, de próbáltam a nagy döntések előtt hosszan mérlegelni, és próbáltam reálisan nagyon-nagyon átnézni és igazán belenézni a veszélyekbe is. Tehát nem csak, hogy elvakítson azt, hogy most tengerparton élhetünk, vagy a világ legjobb csapata hív, vagy anyagilag jól járok, vagy akármi, hanem, de mi a negatívum? Tehát vedd észre, lássad a fától az erdőt, a következő nehézséget is próbáld észrevenni. Próbáltunk így élni, hogy nem elvakulni valami rózsaszín felhőbe, mert tudod, ez kicsit mondom, de párkapcsolatban, hogy az elején a hú de izmos ez a fiú, hú de jókat mond, hú de csinos ez a lány, hú de bájos, hú de jó vonzó illata van, de hogy egy év múlva is nem árt, hogyha van kémia, és ez úgy működik, és nem csak az első pillanat.
Tehát, vagy 10 év múlva.
Igen, nem csak a külsőség számít, igen, hogy valaki jól néz ki, vagy jó lába van, vagy nagy a bicepsze, hanem hogy utána is mi történik a következő héten, amikor harmadszor találkoztak, vagy negyedszer. Igen, szóval, hogy ez bennem volt mindig is, hogy mérlegelni ezt a részt, és aztán hétköznapokban meg hadd szóljon. Illetve ez a győzni akarás, ez mindig ment az életembe, bármi. Egy vetélkedő, egy játék, egy fontos döntés, egy családi döntés mindig megvolt, hogy a legjobbat kihozni, maximalistának lenni. És gyakorlatilag, mint egy nagy hajó, amikor ugye már a kikötő előtt órákkal elkezd lassítani, hogy meg tudjon állni. Én is olyan vagyok, hogy már nem olimpiai szinten kell sportolnom, vagy élnem az életemet, de ez a győzni akarás, ez még mindig visz. Erre egy jó példa talán, hogy 35 évesen, amikor játszottam a Vasasba, és a nagy ellenfél volt a Vasas, a nagy rivális, utáltak engem a Vasas szurkolók, mert győztes gólokat lőttem ellenük, bajnoki aranyokat szereztem ellenük, amikor szíttak, akkor volt, hogy rájuk nyújtottam a nyelvemet, tehát utáltak, és aztán aranyérmet nyertem nekik, máig az utolsó bajnoki aranyérme a Vasasnak, 11 év óta, és akkor megmondták a szurkolók, nem gondolták, hogy meg fognak engem szeretni, meg azt se gondolták volna emellett, hogy én fogok a legjobban hajtani a csapat színeiért, tehát küzdeni a klubért, és hogy mennyire gratulálnak, hogy mennyire beletettem az energiáimat, és hogy mennyire hajtottam a csapatért. Tehát mondom, nekem ez az alap. Azért megyek oda, valahova, azért igazoltam oda, mert éreztem magamban azt, hogy meg tudok tenni mindent azért a klubért, meg azért a csapatért.
Hogyha visszanézed, ugye 2008-ban megvan megvolt a harmadik olimpiai bajnoki cím, hogyha visszanézed, mi volt az a legjobb pillanat, ami örökre beléd égett, ha csak egyet kell kiemelni, ami a legemocionálisabb volt, ami után egyszerűen repültél.
Magán az olimpián, vagy úgy általában?
Általában.
Általában. Az egy csoda volt, amikor az olimpia utáni fogadásom, ott a csarnokban telt ház volt, fogadtak minket, és a két kislányomat, az 5 évest és a 2 évest így a kezembe foghattam így együtt. Az egy nagyon-nagyon csoda pillanat volt. Illetve az, amikor először kimondtam magamnak a Pekingben, az uszodában még az aranyérem átadás előtt, hogy 3-szoros olimpiai bajnok. Mi van? Tehát így most is megdobbant a szívem, hogy egy sportoló életében, aki szeretné magát jobbá tenni, szeretné bizonyítani magának, meg a külvilágnak, elsősorban magának, de te nem érdekel, hogy te mit gondolsz, vagy az unokatestvérem, a nagybátyám, a szomszéd, vagy a szó, azt nem tudom, hogy én mit gondolok, és ha én rendben vagyok, akkor utána ők is rendben lesznek ezzel, és ha kritizálsz, vagy ha elismersz, akkor is én ugyanazt szeretnék maradni attól függetlenül, és hogy a magam listáján, hogy mindent kipipáltam tényleg, óriási. És ha kérdezik, hogy ezek a nagy sikerek, és hogy elájulunk ettől, én nekem legalább, őszintén mondom, legalább annyit eszembe jutnak a kudarcok. Három VB-t vesztettem el, három VB döntőt, és csak egyet nyertem meg. Négyből egy. BL-ben szintén hármat megnyertem, de azt hiszem nyolcszor játszottam döntőt. Jó számolom? Kotorral egyet, három, négy, hétből hármat nyertem. Négyet elvesztettem. Tehát, hogy ezek nekem bennem vannak, ezek a fájdalmak.
Mind vagy a mai napig.
Vagy hogy játszottam hét EB-n, azt hiszem, és csak az első kettőt megnyertük, aztán nem nyertünk többet aranyérmet. Hogy miért nem? Tehát ezek bennem vannak, igen, mert sportember vagyok. És az örülök a győzelemnek, és elemzem, vagy kerestem a hibát. És nem úgy, mint hogy most a Kis Gergő ül a régi válogatott melegítőben egy üvegborra, és hogy jaj, mi lett volna, ha? Csak hogy mint emberi fejlődés a jövőmre nézve is, hogy jó meg a rossz dolgok váltakoznak, a hibák meg az érdemek, de hogy nem szabad egyikből sem, egyik irányba sem elmenni. Tehát önmarcangolás sem jó, meg az ön ajnározás sem jó, hanem úgy próbálni kell maradni. Szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy a saját utadon maradjál, bármit mond az osztálytársad, a szomszédod, bármi, maradj az utadon. Téged ez érdekel, akkor foglalkozz ezzel.
Ezt hogy tudtad egyébként a gyerekeidnek átadni, hiszen azért ez a hozzáállás, amit te is mondasz, ez a kiegyensúlyozottság azért eléggé összetett, és azért ennek minden kis szegmensét külön-külön kell tanulni, és fejleszteni önmagában az embernek.
Már a két nagylány már 20 és 16 évesek, tehát máshogy állnak az önállósodás területén, mint mi, más generáció, de még mindig szerintem ez egy feladat, szülői feladat, hogy abban segítsem őket, hogy járjátok az utatokat. Tehát ne én mondjam meg, hogy akarsz-e vízilabdázni, vagy nem. Ne én mondjam meg, hogy abba hagyod-e, vagy nem, vagy játszol-e ebbe a csapatba, vagy abba a csapatba, mert ezt neked kell legbelül érezni. Én mondhatok tanácsokat, meg javasolhatok, meg minden, de azt mondd ki, ha rosszul érzed magad. Mondd ki magad előtt a saját tükrödbe, vagy mondd ki azt, hogy te arra vágysz, és arra felé szeretnél menni, de akkor azt csináld. Én mindig azt kérem, hogy döntsék el, segítek, tanácsot adok, picit megpróbálhatom rá, vagy lebeszélni őket, az lehet, de döntés neki kell meghozni. De amit csinálnak, azt érezzék, hogy azt teljes szívvel, lélekkel és minden energiájukkal azt akarják. Hogyha ez gitározás, vagy atomfizika, vagy orvoslás, vagy sport, bármi, de csinálják azt.
2013-ban megalapítottad a saját sportegyesületedet, plusz említetted, hogy jött egy vállalkozás ötlet. Hol vagy most, miket csinálsz ezek után?
Ennél sokkal több minden történt.
Gondolom.
A 2013-as egyesület alapítás az úgy volt, hogy 2012-ben együtt játszottam Nagy Viktorral és Dekker Ádámmal, és ők barátokkal beszélték, hogy kéne csinálni egy modern típusú, modern felfogású egyesületet, és azt fölfuttatni. És ez egy modern sportakadémia lett a neve, én meg ezt így hallottam, hogy beszélgetnek erről, megkezdtem, hogy mi ez, és akkor mondták, hogy ha érdekel, akkor beszéljünk róla, és mondtam, hogy abszolút érdekel. Mondták, hogy persze, hogy háromszoros olimpiai bajnok lehet az zászlós hajója ennek, akkor az nekik is tök jó. Aztán odáig fajult, hogy életem az elnöke. Elkezdtem ebbe is beleélni magam, mint minden másba az életbe, ami azt gondolom, hogy na, akkor csináljuk, kimondom, hogy zöld lámpa, akkor viszont megyek, mint a hülye. És ebbe is beletettünk jó pár évet. Nem sikerült megvalósítani azt a tervünket, hogy ez egy olyan országosan is ismert nagy egyesület legyen, mert ugye uszoda világa, uszodai sportágak kevés hely volt. Budapesten kevés lehetőségünk volt. Ezt átvittük most részben, vagy nem is részben, hanem elég nagy erőkkel, de Gödöllőre, a Gödöllő megépült uszodában tudjuk nagyjából megvalósítani azt, amit én mindig is szerettem volna, hogy a családoknak szervezetten, tudatosan a kettős életpálya modellt véghez vinni. Úgyhogy tudtam, hogy van terület, hely az uszodában, még nem volt kész az uszoda, már én beszéltem négy óvodával, három általános iskolával, gimnáziummal, egyetemmel elkezdtem felvenni a kapcsolatot, hogy ezt így fölépítsem. És aztán végül az egyetemmel együttműködésben lett a Mategeac Sportegyesület mellett, ez a Mategeac MSA, mint sportakadémia, egy ilyen hármas fúzió. Az egyetem, a Gödöllői Sportegyesület, a Geac és az MSA hármas fúziójából lett a fiú vízilabda, amit most csinálok. sportrendezvények és sportolói a gála, előadások tartása gyerekeknek, cégeknek. Sok minden történt. 2016 óta ugyan a sportág választó szóvivője vagyok. Azt, hogy mondja, reklámfilmek vagy egyebek, az egy másik történet. Filmezés világa 16-ban megtalált. Mi történt még velem? Ilyen nagyköveti pozíciók, egy sportautónál, aztán most egy másik, egy elegáns automárkánál. Úgyhogy mindig történik valami, mindig foglalkoztat 2-3-4 dolog egyszerre, de nagyon sok mindent visszamondok. Uh-huh. Szerencsésnek mondom magam, hogy tényleg 35-40 órás napom is lehetne, ha elfogadnék minden felkérést, vagy minden megkeresést. Nagyon sok mindent visszamondok, tegnap is mondtam vissza, tegnap előtt is dolgokat. De ami belefér erkölcsileg és energiá szempontjából az életemben, akkor azokat igyekszem elvállalni, ebben prioritás a gyerekek.
Ez egyfajta missziód, vagy miért helyezed ezt prioritási szintre?
Igen, vidéken és Pesten is már voltam több iskolában, ezzel vissza is élnek az iskolák, mert egyre messzebbre hívnak, mert egy több helyre, nem tudok már elmenni mindenhova, de mondjuk az a legrosszabb eset, hogy videón bejelentkezek és beszélgetek egy osztállyal. Ilyen volt a Covid idején is akár, meg amikor lehet mozogni akkor is. Igen, én azt gondolom, hogyha értékesnek találja bárki is az én gondolataimat, és azt az értékrendet, amit én tanultam, kaptam edzőktől, tanároktól, barátoktól, cégvezetőktől, bárkitől, akire föl lehet nézni egy kicsit is, és én abból tudok összegyúrni egy olyan gondolatmenetet, ami a gyerekeknek hasznos lehet az életükben, kicsit segít őket fókuszba helyezni, és jobb emberré válni, akkor én nagyon boldog vagyok, és ez független minden érdektől, és semmi. Tehát én nem vagyok semmilyen szervezetnek a tagja, ahol én gyerekeket szeretnék bármire rávenni, vagy nincs ilyen.
Egyfajta példakép vagy akkor. Neked volt egyébként ilyen példaképed, egy hősöd, aki benned tartotta a célokat és az álmokat?
Robin Hoodtól Kinizsi Pálig, és aztán Michael Jordantól Benedek Tibig nagyon sok emberre fölnéztem, nagyon sok sportemberre elsősorban persze. 11 évesen a 3 évvel idősebb Egerszegi Krisztinától kértem autogramot, illetve a szöuli olimpiai aranyérmesektől, amikor volt ilyen olimpiai fogadás. Tehát ez is nagyon furcsa megélni, hogy az az Egerszegi Krisztina, akire ennyire fölnézek, és így csak egy pár évvel nagyobb nálam, aztán felnőttként találkozunk egy barátunk miatt, és ott egymás érmeit ott fogjuk, és ott van egy 11 olimpia aranyérem volt, a Benedek Tibi 3-a, a Krisztának az 5-je, meg az én 3-a, és hogy Isten, mi van, tudod, Jézusom, a Földön van sok ország, aminek egyetlen aranyérme sincsen, én meg a kezembe fogok ennyit. Ez persze a csapattal is megtörténik, mert ugye 13-at fogtunk, amikor van is ilyen fotó egy-két fiúval, hogy a nyakában van mind a 13 aranyérem. Azért az se egy hétköznapi dolog.
Hát igen.
Úgyhogy így egy példaképem sosem volt, és sok emberre nagyon fölnéztem valami miatt. De mindig azt mondom, hogy szerintem tök logikus azt gondolni, hogy minden emberben van hiba, jellemhiba is, meg teljesítményében is hibázik, de a jó dolgokat el lehet sajátítani, beültetni a saját személyiségedbe, nem kell másolni, hanem ez a beültetés szerintem ez egy jó kifejezés erre, hogy ő benne azt tisztelem, és az nem lenne rossz, hogyha abból tanulnék el valamit, ő benne azt, és én pedig én magam vagyok, utánozhatatlan minden személy, te is, én is, bárki, mert ilyen pont nincsen még egy, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a múltbeli élményekkel, jövőbeni tervekkel. És igen, ezt próbálom összegyúrni egy egységé. Akár Bruce Lee-tól nézek el egy gondolatot, vagy akár egy zeneszámból egy short csípek el, de hogy azok a gondolatok esetleg fontosak, akkor ebből így picit építkezem, egy apró mozaikot.
Na és hogyha már említetted a jövőt, akkor hol látunk téged a jövőben? Mik a terveid?
Az Oscar gálán.
Színésznek is felállsz.
Nem, hát csak filmes szakma. Ha egy-két filmprojekt még van a tarsolyban, amire fölkértek, ez sporttal kapcsolatban, ugye volt a Halasi Olivér filmprojekt, ami még nem indult be, de 16 óta például már dolgoztunk ezen. Azt nem tudom azzal, mi lesz, hogy láttok-e még ilyen filmes vonalom, nem színészként, hanem így a háttérben. Pár év múlva azt szeretném elérni, hogy a gödöllői vízilabdás fiúk diplomás, életerős, mosolygos, udvarias, tisztelettudó, szorgalmas férfi emberekké váljanak, és legyenek sportbeli sikereik, és aztán az életben is. Azt nagyon szeretném, hogyha a gyermekeim teljes és boldog életet élnének nagyon sok mosolya és egészséggel. Azon kívül a sportág választóban, ameddig szükség van rám, szeretném átadni a magyar társadalomnak a sport iránti szeretetet és elköteleződést, hogy a hétköznapokban ott legyen minden gyermeknek, és aztán felnőtté válva minden felnőttnek az életében a sport. Ez nekem azért fontos, mert vannak fontosabb dolgok, mint a szabadidősport, mondjuk, vagy az élsport a világon. Sokkal fontosabb dolgok is vannak, de azért nem árt, hogyha a szellemünk mellett a testünket is karban tartjuk, és egy kiegyensúlyozott, életerős, energiától duzzadó társadalmat építünk, mondjuk. És nem egy ilyen magába forduló, egymás szemébe nem néző, görbehátú, olyan kicsit olyan savanyú dolgot, hanem inkább a másik irányba megyünk.
Ilyen szempontból egyébként gondolom, még mindig tartod azért a sportos, fit életmódot, és gondolom ezt a gyerekeidnek is igyekszed a családban is átadni. Ezt a részét hogy csinálod, hogy úgymond a civil életben is abszolút egészséges tudsz maradni, és mit tanácsolsz az embereknek, hiszen tudjuk, hogy a társadalmunk azért nem pont ebbe az irányba tart.
Nem, hát aki egy bányába dolgozik 8 órát, és hullafáradtan jön ki, vagy a gyárban dolgozik, vagy építkezésen áll az emeleten, és több ezer kilót megmozgat, az nyilván nem fog elmenni futkározni, meg konditerembe, meg nem tudom hova. De nem is várhatom el én, mint sportágválasztó szóvívő, vagy 5 próba nagykövet. Én arra kérem szépen azokat, akiknek bármilyen lehetősége van, hogy ne a kifogásokat keressék, és főleg, ha irodai munkát végeznek, ülő munkát végeznek, szemmunkát végeznek, akkor tegyék meg magukért ezt a 3-4-5-ször 30-60 percet hetente, hogy elmennek, és élvezik azt az örömet, hogy jobbá válnak fizikai és állapot szempontjából, és ezáltal mentálisan, hiszen a koncentráció, az önbizalom, ezek sorolhatnánk az előnyeit a sportnak, de ez a munkában is, és a családi életben is kihat. Teherbírásban, döntési képességben, nagyon sok mindenben segít emberileg, úgyhogy én nem mindig edzek annyit, amennyit szeretnék, és az elmúlt fél évem, egy évem az egy picit így hektikusabb lett, mint ahogy én terveztem volna. És 41-42 éves koromig a vízilabda edzések bűvöletében azért legalább heti 2-3-szor lementem, és az ugye konditermi edzéssel együtt az egy 3 órás edzés, mondjuk önmagában egy darab, 2-3 óra az már 6 óra, úgyhogy ez megvolt ez a mennyiség, hogyha még hozzátettem egy-két másik edzést is. De amióta ez nincs, és sportvezető vagyok, és Gödöllői úszodában vagyok, és nem járok le mondjuk a Honvéd felnőtthöz, mint régen, akkor jobban kell magamnak beosztani, és nyilván nehezebb tényleg este 8-kor, 9-kor mozogni, de volt, hogy sötétben edzettem már.
Vagy a napi szinten reggel. Azért még tartod?
Igen, egy dolgot nem tudok sajnos, ez a reggel 5-kor, 6-kor elmegyek edzeni. Tudom, hogy sokan megcsinálják munka előtt, és ez buzdítok mindenkit erre. Én föl tudok kelni 6-kor, fél 7-kor, 7-kor, de az, hogy el is kezdjek rögtön sportolni, azt nehezen tudom. A vízilabda élet az általában 9-kor indul, és este későn van vége, és ezt az életmódot még nem teljesen tudtam átalakítani az inaktív éveimben, hogy nem vagyok vízilabdás, tehát inkább egy picit később fekszek, de nem 5-kor kelek, vagy 4-kor, hanem inkább fél 7-7.
Azért a vízbe még visszamerészkedsz? Még van kapcsolatod?
Minden héten megyek legalább egyszer-kétszer vízbe. Ha tudok, akkor a lányoméknak segítek, ilyen speckó edzéseket tartani, de nem edzőként, csak besegíteni.
Hát igen, mert azért ezt éljük hozzá, hogy azért, ha jól tudom, egyik lányod azért komoly sikereket ér el, most nem tudom, hogy a másik...
Mind a ketten első osztályban játszanak a felnőttek között, a kisebbi korosztályos válogatott, és nyertek Európa-bajnokságot, úgyhogy ő előtte van egy ilyen út. A nagy is ügyes, neki sajnos egy 2 évvel később kezdte, más táncolás meg judó miatt, mint a kortársai. Azt kellett ledolgozni, azt a hátrányt, és mire ledolgoztad, meg pont volt sérülése és műtétje, úgyhogy neki ezen tovább kell dolgoznia, de ő is első osztályban abszolút jól megállja a helyét. mondom, nincsenek, nem én várok el tőlük, hanem azt szeretném, hogy ők magukat megvalósítsák.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad még egyszer a meghívásunkat, és köszönjük szépen ezt a egyébként nagyon inspiráló adást.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Most pedig elérkeztünk az adásunk végéhez, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel mindenképpen a csatornánkra, a következőkben pedig ismételten jelentkezünk értékes és jó adásokkal. Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.